egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, az Egymásra hangolva magazin műsorát hallgatják. Múlt héten kezdtünk egy beszélgetést dr. Matus István pszichiáterrel, ezt folytatjuk most. Az elmúlt adásban az ő életéről, múltjáról, jelenéről beszélgettünk, illetve belekezdtünk olyan kérdések átbeszélgetésébe, ami rólunk mai emberekről szól, a problémáinkról, a tradicionális értékeinkről, a gondolkodásmódunkról, és most eljutottunk addig a gondolatig, ami a te könyved címe alapján kerül majd egy kicsit bővebb kifejtésre. Pár éve jelent meg a könyved, amelynek az a címe, hogy az önismerettől a jellemig. Hogyan függ össze az önismeret a jellemünkkel?
Erre a kérdésre úgy gondolom, hogy az a legkézenfekvőbb válasz, hogy nyilván jó esetben a pozitív vagy hiteles önismeret elvezethet bennünket az erős vagy konzisztens jellem kialakulásához. Ez nyilván csak egy esetlegesség, egy lehetőség, de megvan a lehetőségünk erre. Ha definiálni akarnánk az önismeretet, akkor talán úgy fogalmaznánk, hogy az nem más, mint önmagunkról alkotott kép, más önfelfogás, önmegértés vagy önértékelés. Szintén ismert az a több ezer éves gondolat, amit a Delfói Józsda feliratán olvashatunk, ismerd meg önmagadat. Ez egy szállóigévé vált mai napig elhatóan és mai napig érvénybe levően ez a több ezer éves antikvitásból származó gondolat. Úgy gondolom, hogy érdemes itt mai modern korszerű meghatározásokat is említenünk, hivatkoznék egy nagyon jól ismertre. Az önismeret nem más, mint az egyén áttekintése saját személyisége összetevőiről, annak határairól, lehetőségeiről, továbbá betekintése saját viselkedésének a rugóiba, motivumrendszerébe, valamint legvégül képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét az emberi kapcsolatokban és a társadalomban. A korábbiakban idézett Bársics Attila író erről így ír. Egyrészt az önismeretnél kevés fontosabb dolog van, tehát lényegileg egy fő dolog, egy fő kategória a pszichoszakmákban, a lélekgyógyászatban és mindennapjaink során is. Másrészt azonban egy kicsit túl lett mitizálva. Sokszor úgy beszélünk az önismeretről, mint elérendő célról, holott ez csupán eszköz. A valódi cél ennek a használata. Az a lényegi kérdés, tehát nem az, hogy én milyen vagyok, hanem hogy miért váltam olyanná, és ezzel a tudással immár miként látom a másikat, miként jelenik meg a másokhoz, a világhoz való viszonyomban. Ha az önismereten képtelen empátiává válni, ha csak merő narcizmusban, tehát önszeretetben torkolik, akkor jobb lett volna, ha nem is kezdtem volna elfoglalkozni önismerettel. Mondja az előbb idézett író Bársics Attila. Az önismeretnek vannak továbbá különböző szintjei, és sok-sok szakismeret, amelyben nyilvánvalóan most nem bonyolódnánk bele. Az viszont megállapítható, hogy valójában minden embernek nagyon fontos tudáskincse lenne, hiszen ez vezethet el a pozitív gondolkodáshoz, mint erről már korábban is szó volt, sőt a kreatív gondolkodáshoz, és ezen keresztül az értelmes vagy boldog élet megéléséhez. Különösen hangsúlyosan jelentősége van azokban a szakmákban, hivatásokban, ahol az ember a saját személyiségével, mint munkaeszközzel vagy instrumentummal végzi a hivatását. Ilyenre gondolok például a lelkészi, a pedagógus, vagy orvos, vagy pszichológus, és lehetne sorolni tovább hivatásokat, szakmákat. Meg kell azonban említeni, hogy az önismeretnek a hagyományostól van egy némileg eltérő, egy sajátos, mondhatni királyi útja is. A latin bölcsességből való ez a kifejezés, hogy királyi út, via regnata, ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal magasabb rendű, egy sokkal magasabb szintekre elvívő út. Ez pedig már az önismeretnek mondhatni spirituális dimenziója, amely magasabb rendű lelki működések összefüggéseiben ragadható csak meg. Így fogalmaznánk ezt meg, nemrég hallottam egy jó gondolatot egy Németországban élő fiatal egyetemi tanár barátunktól, hogy nem ismerhetjük meg magunkat igazán, amíg nem ismertük meg eredetünket, teremtőnket. Ilyenkor rögtön az jut eszembe egy nagyon-nagyon triviális hétköznapi gondolattal élve, hogy amikor az autónkat elvisszük a szerelőnkhöz, akkor a szerelőben végigfut egy sztereotíp kérdés vagy gondolatsor. Ott indul, hogy az autónak mi a márkája, hol gyártották, tehát az eredetiség. Ebből következően majd az, hogy milyen altípus, milyen évjáratú az autó, és majd ezután jön csak az, hogy milyen az egyéni élettörténete és a plusz egyéb többleti információk. Ez teljesen így van, holisztikus, egészleges értelemben az emberre alkalmazva is. Mind az önismeretünk, mind az emberismeretünk, tehát az eredetiségtől kiindulva nyerhető meg, vagy ragadható meg a maga teljességében. Mint ahogy már említettem, és ez egy nagyon fontos, ezért kerül még hangsúlyozásra, hogyha az önismeretet célnak tartjuk, öncélúan használjuk, akkor ez elvezet a narcizmushoz, az egocentrizmus, az ego felértékelődéséhez. És ez sajnos egy nem jó út. Meggyőződésem az, hogy ez az út átrajzolja, átkottázza, átstruktúrája körülöttünk levő életet, különöttünk levő berendezkedéseket. Nemrég egy gyakori közszereplő egyik előadásában egy egyetemi tanár így fogalmazott, és beleszerelmesedtem önmagamba. Ez egy nagyon jó találó megfogalmazása a narcizmusnak. Én úgy gondolom, hogy az ego felértékelődésével ellentétesen is létezik egy önismereti út, és ez az a bizonyos via regia vagy királyi út, a sajátos önismereti út, ahol nem a önmagunkba való beleszerelmesedésé a cél, hanem az önuralom, az önmegtagadás, az önmérséklet, a mértékletesség, és hogyha ezen az úton indulunk el, akkor alakul ki a Bársics Attila féle empátia, a szolgálat, a küldetés megfelelő megragadása, képviselete és kivitelezése a mindennapjaink során. Zárásul ehhez a kérdéshez szeretnék szintén idézni, nemrég olvastam egy nagyon jó tömör frappáns megállapítást az önismeret útjáról és arról, hogy milyen módon tudjuk ezt nem célként, hanem eszközként használni a mindennapunk megélésében, dolgaink megszervezésében. Ez a frappáns megállapítás így szól. Két dolog lehetséges. Vagy éljük az életünket, és akkor egészségesek vagyunk, vagy kiszolgáltatjuk magunkat a körülményeinknek, hangulatainknak, a minket körülvelő embereknek, stb. Ez utóbbi esetben nem lehetünk egészségesek, mert nem vagyunk az életünk urai. Az élet és a nem élet közötti határvonalat mindig azt szabja meg, hogy ki uralkodik az életen fölött. A döntés mindig a miénk, nem dönt helyettünk senki. Ezt a felelősséget nem lehet másra átruházni. Felelősségünk és egyben az életünk is ott kezdődik, hogy felvesszük a kesztyűt és vállaljuk a küzdelmet.
Elég gyakran tapasztalom én is diákok, de felnőttek között is, hogy vagy nem mernek, vagy nem merünk magunkról gondolkodni, mert kicsit veszélyes következtetésekre, vagy fölismerésekre jutunk el, de valljuk meg őszintén, nem is könnyű magunkról gondolkodni egy ilyen világban, amiben élünk. Kedves hallgatóim, ismét egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Matus Istvánnal beszélgetünk a mai adásunkban is. A múlt héten már elkezdtünk beszélgetni egy kérdésről, amikor azt tettem föl, hogy szépen sorban minden tradicionális igazságot átfogalmazunk, félredobunk. Most egy icipicit tovább véve ezt a kérdést, kell-e feltétlenül az új csak azért, mert egyik generáció más, mint az előtte levő? De nagyon profán példát hadd mondjak. Egyszer 10-valahány évvel ezelőtt, ahogy nagyapám mondta annak ide, 1900 nagyon régen, vettem egy cipőt hirtelen felindulásból, és az a cipő nagyon-nagyon sok évet megélt már, túlélte a kölyök kutyánk játékos korszakát is, és ezt a cipőt még mindig nem cseréltem le, vettem mellé más cipőket, de nem vagyok hajlandó félredobni, mert kényelmes, és szeretem.
Én úgy ítélem meg, hogy korunknak több ponton is alapvető jellemző ismertető jegyek és sajátságok állnak fenn határozhatók, meg amelyek meghatározó módon különböztetik meg előbbi koroktól. Annak tudatában, hogy megint hivatkozva az előbb idézett nagyon bölcs Salamonra 4000 évvel ezelőttről, így mondja ő, hogy semmi új nincs a nap alatt. Ez mindenképpen így igaz, és ezért jók a régi rendező elvek, régi axiomarendszerek, régi megközelítések is, örökérvényű vagy örökké való igazságoknak is mondhatni ezeket, amelyeken nincs rajta a szabatosság pecsétje, mint már ezt korábbiakban emlékeztem. Mindazonáltal mégis vannak olyan jellemző jegyek és többlet problémák, többlet gondok és kérdések, amelyekkel külön is kell a mai korunkat illetően foglalkoznunk. Kezdem a legfontosabbal. Nem tudom, mennyire tartják túlzó megfogalmazásnak, hogy jelenkorunkban az agyunk keresztűzben van. Úgy, mint még soha. A keresztűz annyit jelent, hogy háborúban egy célpontot több helyről lőnek, valahonnan biztos sikerül majd eltalálni. Kérdés, hogy ki lő a mi agyunkra, és kivet minket célba. Nos, az agyunk a legfontosabb szervünk, és valóban úgy, mint még soha, ez az agyunk manapság keresztűzben van. De a gyógyítás szempontjából is az agyunk a legfontosabb szervünk. Tehát akár a mindennapokról, akár a gyógyításról legyen is szó, mindenképpen nagyon fontos ez a szakterület. Mi az, ami legalább 90%-ban tudja rontani vagy javítani egy betegség állapotát? Természetesen az agy állapota. Bizonyítékok vannak rá, hogy 10-ből mondhatni 9 beteg valamilyen szinten az agy működése, a már korábban említett problematikus vagy helytelen gondolkodás, a helytelen érzelemvilág miatt sérül, és ez olyan betegséget vagy betegségeket okoz, ami az agyból származik, és természetesen mielőtt elkezdenénk a testi betegséget kezelni, optimális esetben már párhuzamosan ezeket is kezelnünk kell. Ugyanúgy, ahogy először a betegségnek fiszálni kell az állapotot, meg kell állapítani pontosan a nozológiát, a diagnosztikát, az okokat, majd a tüneteket megszüntetvén az okok eliminálására kell, hogy sor kerüljön. Ezzel párhuzamosan fixálni kell az agynak a állapotát, érzelemvilágot, illetve, mint látni fogjuk később, ennek a részlet kivitelezéseit is. Főleg a rossz gondolkodást, a pessimizmust és a negatív beállítottságot kell megszüntetnünk. Erről is már ejtettem szót a korábbiakban. Mi tudja a legdrámaiabban befolyásolni a betegségek előfordulását? A legmagasabb ismert kockázati tényező a betegségek legdöntőbb tökségénél az agy. Megismétlem, a legmagasabb rizikófaktor vagy kockázati tényező a legtöbb testi-lelki betegségnél az agy. Milyen az élet stresszeihez való hozzáállásunk? Mindenkit érnek várt vagy kevésbé várt dolgok, események. Hétköznapi problémák, anyagi problémák, politikai fordulatok, stb., amikre az emberek nem számítanak. Ezek hatalmas stresszorok, de vannak külön egyéni, sőt belső stresszeink is. A felnőtt emberek közül 3-ból 1 egészen biztos, hogy súlyos depresszióval érintett, sőt már megállapítható, egyesek már soha nem is fognak belőle kijönni, mert olyannyira nem jó az agyműködésük. És itt most külön említenék egy nagyon fontos területet a szakmai vagy hivatás gyakorláson belül, ez pedig a homloklebeny, a frontállebeny. Ezt hívják egyébként az agy koronájának is. Ez felelős a korábban említett gondolkodásért, a döntéseinkért, akaraterünkért, motivációnkért, a moralitásért, a spiritualitását, lelkiségért, egy szóval, ami mi vagyunk önmagunkért. És ez az, amit támadnak a keresztűzben. Ráadásul ez a világ úgy van megcsinálva, sőt úgy működik korunkban, hogy az érzékszerveinket stimulálja ezerféle módon, kezdve a televíziónál, a különböző plakátok, bulvárlapok és más egyéb stimulációs eszközök, és már kora gyerekkortól kezdve elindul ez a folyamat. Így a gyerekek mondhatni nem tanulnak meg logikusan kritikai gondolkodással, sőt kreatív gondolkodással gondolkodni. Iskolapszichológiai tény, hogy a gyermekek magolnak, ami arra jó, idézőben jó, hogy gyerekek 90%-a kisebbségi komplexusokkal hagy el a iskolát, mert ennek a hatalmas információ özönnek legtöbben nem tudnak megfelelni. Amire kényszerítik a gyerekeket a középiskolába, az csak idézőjelben arra jó, hogy a gyerekek nagy része utálattal hagyja el az iskola kapuit. A gyerekek 12 évig járnak iskolába, és mondhatni lényegileg nem tudnak megfelelően írni, olvasni, és megutálták akár egy életre a könyveket. Valamit rosszul, nagyon rosszul csinálunk. Állandóan bombázzuk az érzelmi agyunkat, és ezzel párhuzamosan pedig a homloklebenyünket, a frontál lebenyünket nem stimuláljuk, nem erősítjük. A homloklebenyünket csak gondolkodással, kritikai gondolkodással, komoly elemzéssel, olvasással, matematikával, zenével, spiritualitással és így tovább tudjuk fejleszteni. Korunkban egyre inkább jellemző, hogy nem szeretünk gondolkodni, mondhatni egyre inkább leszokunk róla, vagy mondhatni azt is, hogy egyre inkább leszoktatnak róla, és ez nagy baj. Akik hajlamosak ezekre a betegségekre, azoknak különösen fontos, hogy foglalkoztassák, stimulálják a homloklebenyünket. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb terület az, hogy tudjunk leszakadni a nagy középvonaltól, a nagy átlagtól, és egy kicsit eltérni ettől az átlagos vagy hagyományos gondolkodásmódtól, életvételtől és berendezkedéstől, és megtalálni a magunk csendességét, a magunk belső világát, elcsendesülését, lelassulását, hogy ismét kezdjük érteni a világot, kezdjük megismerni önmagunkat, gondolkodásokat, stimuláljuk ezáltal a homoklebenyünket, hallgassunk szép, jó zenét, foglalkozzunk spiritualitással, az élet végső kérdéseinek, nagy összefüggéseinek átgondolásával, megértésével, és ilyen módon a helyes arány elv, a helyes egyensúly viszonyok idegrendszeri működéseinkben ismét helyre tudnak állni.
Kedves hallgatóim, még csak a beszélgetés felénél tartunk, de már is kaptunk egy remek házi feladatot. Most azonban ismét zenét hallgatunk, ez is segít nekünk abban, amit István tanácsolt számunkra, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva a magazinban dr. Matus István pszichiáterrel beszélgetünk. Amikor egyeztettünk erről a beszélgetésről, és megemlítettem, hogy milyen kérdéseket, gondolatokat szeretnék majd fölvetni, amire választ keresek én magam is, akkor még nem tudtunk arról a borzalmas terror cselekményről, amely Franciaországban történt, és amelynek a hullámai nem csendesedtek el mind a mai napig, és azon egy félelmem, hogy még sokáig nem is fognak ezek a hullámok elsimulni. Akkor a beszélgetésben fölvetettem azt a gondolatot, hogy mi a te véleményed a migrációról, terrorfenyegetettségről, hogyan illeszthető össze ez a gondolat azzal, amit a Szentírás egyik gyönyörű történetében maga Jézus mond el az irgalmas samaritánus eljárásával kapcsolatban. Hol van itt az igazság, hol keressük az igazságot?
Számtalan emberrel találkozván napról napra, hétről hétre, legtöbb ember, hanem valamennyi embernek ez alapkérdése. No és hogyan lesz ezután? Milyen jövő vár? Sőt, nemes egyszerűségét teszik fel a kérdés. Mi jön még? Mi várható még? És emögött mindannyian sejthetjük, vélhetjük, vagy valósan megtapasztalhatjuk is azt, hogy az emberek egyre jobban szoronganak és félnek. Valahol az írásokban évezredek ezelőtt olvashattunk ilyeneket, hogy majd lesznek a civilizáció történelmében, amikor az emberek elhalnak a félelemtől, mindazok várásától, amik a földkerekségre jönnek. Jelenlegi tényezők arra utalnak, és szakértők, akik foglalkoznak a világ összkérdéseivel, sorsaival, valóban nem tűnik túl bizalomgerjesztőnek a jövőkép megítélése, de ehhez nekünk kell egy megfelelő emberi alapállást kialakítanunk. Egyik fiatal hölgypáciensem közelmúlban említette, hogy tudja, doktor úr, manapság olyan idők jöttek el, amikor már csak az erős jellemű emberek maradnak talpon. Úgy gondolom, hogy igaza van Hanvas Bélának abban a gyönyörű mondásában, hogy erős lelkű az, aki jó sors idején nem bízza el magát, aki balsos idején nem válik kétségbeesettél, és a dolgok forgantóságában ő is nem forog szélkakas módjára. Én úgy gondolom, hogy erre az erős jelleműségre van szükségünk, és ehhez az odavezető útról, az önismeretről, pozitív gondolkodásról már korábbiabban esett szó. Konkrétan feltett kérdés jelenleg a migráció, amivel kapcsolatban megalapítható, hogy az alagút végét nem látjuk, különösképpen azt a fénylőpontot meg végképp nem látjuk, és hogy egy vagylagosság fogalmazódott meg, vagy-vagy kérdésköre, hogy most ez egy terrorfenyegetettség, itt ebben csak a rosszat, a negatívumot, a horrort lássuk, vagy pedig helyén való itt is az irgalmas samaritánusi gondolkodás. Úgy hiszem, hogy a vagylagosság helyett ez egy és-és kategória, dolgoknak van egy sajátos jellezetesség, a humán dolgoknak van, ez a János arcúság, amit Madács klasszikusan így fogalmazott meg az egyik művében, hogy ez konkrétan az egyik nemre nevesítette, hogy és mézből és méregből van összegyúrva. Egyik előadótól hallottam, hogy ez kiterjesztő értelemben lehet használni nem csak a nőkre, hanem a férfiakra, vagy általában az emberekre. Ez még nagyobb kihívás jelent a gondolkodás, a talpon maradás szempontjából is, hogy bőven ott van a rossz, a gonosz, a méz mellett ott van a méreg is. Tehát benne van a samaritánosi kihívás, de benne van bőven a horror, a rossz. Nagyon mélyen van belénk bekódolva az önzés, a narcizmusból következő egocentrizmus, önfelmagasztolás, önistenítés, önteózis. Ez mind-mind olyan jellegű dolgok, amelyek egészen a dolgok végkifejletében elvezetnek a legszörnyűbb szintekig, a horrorig, a terrorig, említetted a párizsi szörnyű mészárlás tragédiák halmazatát, egészen ilyen szintekig juthat el. És ez megint úgymond mire jó idézőben? Arra jó, hogy együtt láthassuk ezeket a folyamatokat, ezek késztessenek bennünket elgondolkodásra. És megint idézném Bagdy Emőkét, aki így fogalmaz, hogy ha bár egyre félelmetesebb és egyre szorongásra okot adóbb a világunk, mégis annyira sok jó lehetőségünk van a félelemből és a szorongásokból való kimenekedésre. Kicsit humorosan így fogalmaz, hogy ezek után csak az szorogjon és féljen, aki ezt élvezi. És ő ehhez azt javasolja, hogy ha mi átmegyünk a pozitív gondolkodás térfelére, kialakítjuk azokat a képességeket és jártosságokat, és erről már volt szó korábban, ami a pozitív gondolkodásnak megfelelnek. Itt szeretném megemlíteni az ő szavai és ezek, hogy a pozitív gondolkodás egyenlő mentális egészség, amiben semmi keresnivalója, semmi helye nincs a félelemnek és a szorongásnak, a negatív gondolkodás, a negatív szemlélet, a problematikus, a zavaros gondolkodás, pedig a mentális betegségek, és azon keresztül pedig a pszichoszomatikus betegségeknek is az alapja és kiinduló pontja. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóim, néhány percig zenét hallgatunk, és utána ennek a műsornak a befejező része következik. Várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Kedves hallgatóim, Matos István pszichiáterrel beszélgetünk ebben az adásban, és ebben az utolsó blokkban egy talán éppen tőled hallott gondolatot vagy idézetet szeretnék megemlíteni. Valaki egyszer azt mondta, hogy nekünk nem megoldásokra, hanem irgalomra van szükségünk. Hogy látod, vannak megoldások, vagy teljes egészében igaz ez az előbb hallott idézet?
Úgy ítélem meg, hogy a szószoros értelmében vett megoldások, vagy egyáltalán hiteles, vagy adekvát érdemi megoldások már egyre kevésbé vannak, talán egyre inkább így is lehetne fogalmazni, hogy praktikusan már nincsenek, erre csak isteni megoldás van. Erről ír Róma 7:8-ban, illetve ezeknek a párhuzamosaiban még. Úgy hiszem, hogy teljesen párhuzamos ezzel a gondolatmenettel az az idézet, amit most szeretnék Popper Pétertől beidézni. Ő így fogalmaz elmúlt évekből származó tanulmányában. Szerintem az emberiség valamilyen világszemléletváltás véglegesen átmeneti zűrzavarában él. Így ír, egyszerűbben szólva, az emberek többségének ítélőképessége, arányérzéke, mintha megbillent volna. Ez az őrület fenyegetésének a jele. Őrületen én azt értem, hogy a fejekben összekeverednek a racionális és a mitológikus, sőt a mágikus gondolkodás elemei. Olyan, mint az igazi paranoiás reakció, minden részlet logikus, sőt mondhatni hiperlogikus is, csak éppen az egész abszurd. Mondja Popper Péter, a világ érezhetően a megőrülés felé tart. Ennek egyre több jele regisztrálható. Mi ennek az őrületnek a lényege? Valami olyasmi, mint amikor apa-anya hirtelen elhaltak, és a gyerekek magukra maradtak, és rémületük kritikátlanná teszi őket, és azt hiszik, hogy agresszivitásukból biztonság fakad. Hamarosan törnizózni kezdenek, mert pusztítani és kegyetlennek lenni a legegyszerűbb. Beszéljek érthetőbben? Mint vallástalan ember, mégis az Istent siratom, mert úgy látszik, ha az erkölcs és a spiritualitás gyökereit elvágják, abban minden társadalom egy-két generáció alatt belebolondul, belezüllik. De aki Isten után kapaszkodik, csak papi vagy civil ruhákba öltözött filléres misztikák köntösébe markolhat. Mi a megoldás? A mi kultúránkban és az általa fertőzött területeken, én nekem ez a meggyőződésem, semmire sincs megoldás. Talán mégis Pilinszkinek van igaza? Nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra. És itt szeretném beidézni még Martin Heideggert, a 20. század egyik legismertebb egzisztencialista filozófusát. Ő is egy párhuzamos gondolatot fogalmazott meg. Itt már csak egy Isten segíthet. És egy nagyon érdekes beszélgetésre is szeretném fölhívni a figyelmet. Az előbb idézett Pilinszki János és Popper Péter között az alábbi módon zajlott ez a beszélgetés. Az emberi léleknek minden bajára, vagy egyáltalán a bajára van gyógyír? Nem. Nincs minden bajra, egyre inkább nincs a bajokra megoldás. Sokszor csak elviselni lehet a bajt, és így mondja, egy beszélgetésünk során Pilinszki János költő ezt mondta nekem. Utállak benneteket, pszichivel kezdődő foglalkozásokat, mert tönkreteszitek az emberi életeket azzal, hogy azt hirdetitek, emberi élet problémái megoldhatók. Rettenetes terhet tesztek az emberre, mert ezáltal úgy érzi, csak ő az, aki olyan nem megfelelő gondolkodású és olyan elmebeteg, hogy nem tudja megoldani gondjait. Önmagával, az anyjával, a szerelmével. Ti úgy gondolkoztok, hogy az életben problémákra és megoldásokra van szükség, holott ez nem igaz. Úgy kell gondolkozni, hogy az életben tragédiák vannak, és ezért irgalomra van szükség. Az irgalmasság cselekedeteire van szükség. Annál is inkább így van, hiszen ma már megoldásokról nem beszélhetünk, hogy itt irgalomra van szükség. Az irgalmasság cselekedeteire, a cselekvő szeretetet, kezdeményező szeretet jelenlétére, megnyilvánulására, ehhez kell a megfelelő kreatív gondolkodás, a megfelelő önismeret és a megfelelő elszántság, hivatástudat és hivatásgyakorlás. Meggyőződésem, hogy két fő küldetésünk, így létösszegző gondolatként így szeretném megfogalmazni. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
Kedves hallgatóim, nem terveztük meg előre ennek a beszélgetésnek a hangulatát, legkevésbé azt, hogy ez egy vidám beszélgetés lesz, és itt az utolsó blokk vége felé azért nagyon komolyan elgondolkodtató és súlyos szavak, gondolatok fogalmazódtak meg. A végén mégis fölcsillant mindaz, ami számunkra is elérhető, követhető, az igazságban megnyerhető szabadság. Én kívánom minden kedves hallgatómnak azt, hogy ez az igazság legyen ott az életükbe, és ez tegye őket, önöket szabaddá. Matuzs István doktor úrnak pedig megköszönöm ezt a beszélgetést. Ugyanazt kívánom, amit az elmúlt beszélgetés végén is, hogy Isten áldja meg a te segítő, mondhatom így, szolgálatodat, az orvosi munkádat, a szociális szférában végzett munkádat, szolgálatodat, de ugyanúgy mindazokat a más jellegű életterületeket is, ahol otthon érzed magad, otthonosan mozogsz, és ahol tudod az életet úgy teljességében is élvezni. Kedves hallgatóimnak jó egészséget, áldott napot kívánok, viszont hallásra!